Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A HunRend Magyar Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói megfejtették, hogyan tudnak az idegsejtek egységes jeleket küldeni egymásnak. Az axonok különböző átmérőjű szakaszain vizsgálták az akciós potenciálokat, és kiderült, hogy ezek a jelek valódi digitális jelként biztosítják az idegsejtek közötti kommunikációt. Az axonok apró mérete miatt eddig nem volt lehetséges ilyen részletes méréseket végezni. Brunner János akadémikussal, a Kutatóintézet tudományos munkatársával beszélgettem.
Mi az akciós potenciál nevű elemi idegjelenséggel foglalkozunk, vagy foglalkoztunk. Ez egy olyan elektromos impulzus, amit kulcsfontosságúnak tekintünk az idegi információ átadásban, hiszen ezek azok a gyors lefutású, de nagy amplitudójú elektromos jelek, amik végighaladnak az idegroston, és elindítják az információ átadást az egyik idegsejtből a másik idegsejtbe.
Mit tudtunk eddig, hogyan működik ez a folyamat?
A részletes mechanizmusába nem mennék bele, elég annyit megjegyezni, hogy két fő szakaszra bonthatunk egy ilyen akciós potenciált. Van egy felfutó fázisa, ez alatt a membrán feszültség emelkedik, majd a csúcs elérése után a leszálló fázisban visszatér a membrán feszültség az alapállapotba. Ami fontos, hogy ezeket a szakaszokat különböző ioncsatornák időben jól elkülönülő és összehangolt működése irányítja. A felfutást a feszültségfüggő nátriumcsatornák gyors nyitása okozza, a leszálló fázisban pedig a káliumcsatornák húzzák vissza a membrán feszültséget. Amit fontos kiemelni, hogy az eddigi megfigyelések szerint az idegi kapcsolatok erőssége szoros összefüggést mutat az akciós potenciál alakjával. Konkrétan minél lassabban cseng le az akciós potenciál, annál erősebbé válik a kapcsolat. És mivel ugye az agyműködés nagyrészt ezeknek a kapcsolatoknak a dinamikáján, illetve erősségén alapul, elengedhetetlen, hogy megértsük a szabályszerűségeket, illetve a tényezőket, amik befolyásolják az akciós potenciál alakját.
Mennyire egységesek ezek a jelek?
Hát az idegrostoknak az egyik legfontosabb sajátossága, hogy rendkívül változatos alakúak, hiszen a rajtuk található idegvégződések, illetve az őket összekötő szakaszok miatt leginkább ilyen gyöngyfűzérekhez hasonlíthatók, és így ugyanazon idegrost mentén akár több nagyságrendnyi méreteltérés is megfigyelhető. És már a 70-es évek óta feltételezik, hogy ugye az akciós potenciál alakja és terjedése nagy mértékben függeni fog az axon lokális méretváltozásaitól. Tehát azt feltételezték a kutatók, hogy azokon a pontokon, ahol ez az idegrost kiszélesedik, vagy ne adj Isten elágazik, ott az akciós potenciál terjedése, illetve alakja be fog lassulni.
Az axonok apró mérete nehezítette eddig a megismerését. Mi az, ami változott? Mitől ismerjük most már a működését?
Igazából mi finom hangoltuk a technikát úgy, hogy lehetővé tegyük ezt a mérést. Ugye mi a laborban már nagyon régóta végzünk közvetlen elektrofiziológiai méréseket a sejtesnél kisebb egyedi idegsejtnyúlványokból, és gyakorlatilag erre a tudásra alapozva döntöttünk úgy, hogy szeretnénk megvizsgálni ezeket a korábban elérhetetlennek tartott, nagyon apró átmérőjű idegrostoknak a viselkedését. És hát én azt mondhatnám, hogy itt így a laboron belül a rendelkezésre állt a szükséges szakértelem és az ideális műszerpark ahhoz, hogy a technika kitartó finom hangolásával be tudjuk állítani ezeket a nehezen kivitelezhető méréseket.
Mennyire számít áttörésnek a területen?
Én azt gondolnám, hogy olyan tekintetben mindenképpen áttörés, hogy ezek a mérések nagyon nagy fontosságúak, viszont nem gondolnám, hogy a technika az nagyon könnyen adaptálható lenne más laborokba.
Azt tudjuk, hogy ez a folyamat, tehát az idegsejtek egymás közötti kommunikációja, hogyha bármilyen módon sérül, megszakad, akkor az komoly problémákat okozhat. Ha ismerjük a folyamatot, akkor be is tudunk avatkozni?
Én a beavatkozást Én azt gondolnám, hogy még nagyon messze vagyunk. Ugye mi itt ebben a történetben konkrétan nem vizsgáltuk például a mechanizmusokat, amik szabályozni fogják az ioncsatornák eloszlását az axon mentén. Az már ismert más munkákból, hogy a csatornák pontos térbeli eloszlását a jól szabályozott jelátviteli mechanizmusok szabályozzák, és azt is tudjuk, hogyha ezeknek az útvonalaknak az egyes elemi lépéseit befolyásoljuk, például génkiütéssel eltávolítunk egyes komponenseket, az a kísérleti állatokban a súlyos rohamokhoz, adott esetben halálhoz vezet. Ugye a probléma leginkább az, hogy a génkiütés valóban módosítja a káliumcsatornák eloszlását a membránban. Az útvonal megzavarása azonban ennél a lényegesen összetettebb hatásokat eredményez. Tehát a káliumcsatornák eloszlása mellett változni fog a glutamát receptorok szintje például, illetve hát egyértelmű fejlődéstani következménye is van a genetikai manipulációknak. Tehát rövid távon nem gondolnám, hogy sikerrel befolyásolható lesz.
Hogyan folytatódnak az önök kutatásai?
Ebben a tanulmányban mi nagyon sokféle axon viselkedését megvizsgáltuk, és általánosságban tapasztaltuk azt, hogy fenntartják az egyedi akciós potenciál alakját az egyes axonok mentén, viszont azt is tapasztaltuk, hogy az akciós potenciál alakja az egy adott idegros típusától függően eltérő lehet. Amilyen irányban most haladunk, az az, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy különböző funkciójú idegrostokon, hogy járul hozzá az akciós potenciál alakja a funkciójuk ellátásához.
Sigma, a holnap világa.
Lehet-e olyan gazdasági és társadalmi szerepe a csillagászatnak napjainkban, mint az ókorban volt? Erre a kérdésre adják meg a választ legújabb cikkükben a HunRend Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézetének kutatói. Az egyik szerzővel, Keresztúri Ákossal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Herceg Zsolt beszélgetett.
Csillagászati mérések alapján sikerült megmondani, hogy hány óra van, hogy az évben hol vagyunk, milyen évszak van, illetve hogy magán a földbolygón hol vagyunk, merre kell menni keletfele, nyugatfele, hogy találjak vissza. Már az őskorban is a túlélést biztosította, hogy tudjuk, hogy mikor és hol vagyunk a földön, és hogy merre menjünk, mikor vessünk, mikor arassunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy tudjuk a helyünket térben és az időben.
Ezekhez mérhető társadalmi és gazdasági szerepe haszna most is van a csillagászatnak, amely kétségkívül nagyon érdekes téma, gyerekektől felnőttekig sok mindenkit érdekel, mi is az Inforádióban nagyon sok ilyen vonatkozású hírről számolunk be, de talán nehezebben megfogalmazható, nyilván van, de nehezebben körülírható, hogy mi ez a szerep, mi ez a haszon a 20.-21. században?
Egyrészt nehezebben körülírható, másrészt a tudásunk és képességeink óriási mértékben megnőttek. Annyi minden érdekes és hasznos dolog van, amit művelni tudunk manapság, hogy emellett természetesen egy téma, akkor az egy kicsit elsüllyed, nehezebben vehető észre, hogy mindenféle dolgot használunk. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban elég sok összefonódás van. Tehát például, amikor az ember vezet mondjuk az utcán, az autóval, akkor nem biztos, hogy eszébe jut, hogy mondjuk a GPS műholdak alapján hogyan határozza meg a helyzetét, az meg még kevésbé jut eszébe, hogyha mondjuk a általános relativitás elmélet hatását vagy következményét nem vennék figyelembe, akkor 2-3 utcát is tévedne a GPS vagy a vaze az autónkban. Tehát összefüggenek a dolgok, most is nagyon sok rét hat a csillagászat mindennapi életünkre, de nem azon a közvetlen vagy jól látható módon, mint mondjuk az őskorban, hanem egy áttételesebb rendszeren keresztül. Nagyon sok olyan kapcsolódó tudományos műszaki terület, mondjuk űrtevékenység általában, vagy a fizikának sok egyéb területe, ahol nem azt látjuk most, hogy mondjuk csillagászat alapján nézzük például a Földön a műholdképek az időjárási előrejelzést, mert nem erről van szó, hanem a csillagászati kutatások és igények és detektorfejlesztések nyomán már olyan képességünk van, hogy a műholdakkal napra későt, akár 5-10 percre készen tudjuk nézni, hogy hogy vonul a felhőzet mondjuk Magyarország fölött. Tehát nem közvetlenül jelenik meg most már sok esetben valamilyen csillagászati hatás vagy haszon, hanem az egész rendszer esetében jelenik meg, tehát a csillagászat ugye közreműködik különböző dolgok elindításában, újfajta technológiai fejlesztések, új detektorok és egyebek kialakításában, ami aztán a saját útján tovább megy, és egy idő után ugye szépen lecsorog úgymond a hétköznapi életünkben a kapcsolódó műszaki fejlesztés, és akkor ott már nem látjuk, hogy igazán, hogy honnan indul, de ha elkezdünk nyomozni, akkor szerencsére nagyon sok helyen tálunk olyasmit, ahol látjuk, hogy igen, ez csillagászati témából indult, olyan egyszerű dolgokban is, mint mondjuk a wifi, vagy a repülőtéri röntgenkészülék, telefonunkban lévő kamera, és egyéb dolgok csillagászati fejlesztésekből és igényekből indultak, de aztán természetesen a hétköznapi élet sok egyéb területén is átterjedtek, és most már nehezebb látni, vissza kell nyomozni, hogy tényleg itt hol volt a csillagászati inicializálás a dologban.
A csillagászat, mint tudományág is küzd azzal a problémával, hogy egy-egy felfedezésének nem közvetlenül és azonnal van társadalmi gazdasági haszna, hanem akár évtizeddel vagy évszázadokkal később.
Sajnos ez egy nagyon fontos tényező, amikor egy csillagászati felfedezés történik, akkor ennek a következményeit gyakran még nem is lehet kitalálni, nem is lehet sejteni, és jó párszor előfordult, hogy csak évtizedekkel vagy évszázadokkal később jutott odáig a tudomány, meg a kapcsolódó műszaki képességeink, hogy akkor annak a felfedezésnek a következményei, azok már a hétköznapi életünkre is hatással voltak. Sajnos a csillagászatnál, mint a legtöbb alapvető jelenséget vizsgáló tudományterületnél, fizikánál, kémiánál, az alapkutatás támogatása olyan szinten fontos, hogy el kell fogadni, hogy abból konkrét hétköznapi nyelvre, vagy akár mondjuk forintokra lefordítható eredmény csak sokkal később lesz, de ha nem investálunk be az elején, úgymond az alapkutatásba, akkor az a későbbi gazdasági hasznot eredményező dolog az nem fog megszületni, vagy nem nálunk fog megszületni, hanem valahol máshol, és akkor nem minket gyarapít ez a tudás, meg esetleg a társadalmi és gazdasági haszon, hanem mondjuk másokat. Tehát igazából ez egy nagyon-nagyon hosszú távú befektetés, kicsit ahhoz hasonlítanám, mint amikor megkérdezik mondjuk az embert, hogy megszületett egy új gyerek, jaj, de jó, mire lesz képes? Hát fogalmunk sincs, de az biztos, hogy sokkal többre, mint valószínűleg, amire mi valaha is voltunk. Tehát ez ilyen fajta befektetésként értelmezhető a jövőbe.
Azért kell bizonygatni ezt, azért írtak róla cikket, mi most azért beszélgetünk, mert a megrendelők, akik a pénzt adják, ezt nem értik, és azt várják el, hogy ma mondjanak valamit, amiből holnap termék és bevétel lesz.
Sok esetben nem látják át igazán a döntéshozók azt, a folyamatot, ami innovációhoz, vagy konkrét gazdasági eredményhez vezet. Itt elég sokrétű a folyamat, tehát az természetes, hogy konkrét műszaki fejlesztésekre is szükség van, amelyek azonnal eredményt és valamilyen szinten pénzt is hoznak. Ugyanakkor, ha emögül az alapokat kihúzzuk, az kb. Olyan, mintha csak a ház tetejét akarnánk megépíteni, amiről messzire nyílik a kilátás, és azt akarjuk élvezni, mint haszon, de az alapot, ha nem termeljük meg, akkor tulajdonképpen nem fogunk eljutni olyan magasra, vagy az biztos, hogy nem fogunk fenntartható módon eljutni. Tehát itt az alapkutatás az egy nagyon fontos, kiemelt dolog, és itt bizony be kell fektetni anélkül, hogy konkrétan mondjuk nagyon rövid időtartamon belül, rövid távon konkrétan leírható eredményt kapnának meg. Ez kicsit olyan, mintha mondjuk azt mondanám egy írónak, vagy egy zeneszerzőnek, vagy egy festőnek, hogy konkrétan melyik napra mit fog csinálni. Hát erre bizonyára nem képes, de hogyha egy ilyen presszió alatt tartom, akkor lehet, hogy egyáltalán nem képes úgymond semmire. Tehát ez egy olyan fajta dolog a tudományban, és így működik ez az emberi tudat és a megismerés folyamatának lassú, rögös és újra próbálkozó, sok esetben ugye elbukó és újra felálló jellegéből adódik, hogy erre mindenképpen hosszú távú befektetésként kell tekinteni, de ha visszanézünk a történelmi múltra, akkor látjuk, hogy ahol hosszú távú befektetésként működött a dolog, és tényleg megtörtént az investíció, és fenntartható volt a rendszer, akkor ott bizony jöttek az eredmények, méghozzá nem is a rettentő hosszú távon, tehát itt igazából abban gondolunk, hogy a csillagászat az tényleg évek, néhány évtized alatt olyan szintű új tudást adott az emberiségnek, ami azonnal új detektorok, új műszerek, új űrszondák és azzal kapcsolatban új műszaki képességek megjelenéséhez vezetett. Tehát, hogyha meg akarjuk tartani mondjuk a csúcsmérnököt, vagy csúcs teljesítményt akarunk, vagy új műszaki felfedezéseket akarunk, és a legjobb embereket akarjuk dolgoztatni, annak nem mondhatom azt, hogy csináljon egy olyan akkumulátort, ami kétszer tovább bírja, mert azt mondja, hogy hát nem érdekli, ez neki nem érdekes. Ha azt mondom, csináljon egy olyan akkumulátort, ami mondjuk a Mars felszínén mínusz 120 fokon is működik, akkor azt mondja, hogy igen, ezt még senki nem csinálta történetben, ide nekem ezt a kihívást. Tehát a csillagászat olyan nehéz, bonyolult kihívásokkal kapcsolatban tesz feladatokat a mérnökök és a műszaki szakemberek elé, aminek az igazán csúcsemberek örülnek, mert azt mondja, hogy na, ezt még nem csinálta meg senki, akkor ezt én megcsinálom. kombinálok. És ha megszületik a dolog, akkor nem az lesz, hogy az akkumulátor mondjuk kétszer tovább bírja, hanem nem is akkumulátornak hívják, hanem akármilyen energiatároló rendszernek, mert egy alapkutatás jellegből adódóan egy olyan újfajta felfedezést tett, amit egy hétköznapi labor nem fog megtenni, mert ott csak egy picit akarnak az akkumulátoron módosítani. De azt mondom én a kutatónak, hogy igen, ez egy érdekes csillagászati probléma, fejleszten hozzá mondjuk egy ilyen detektort, vagy olyan mesterséges intelligencia alkalmazást, akkor ő teljesen máshonnan, más utakon indul el, amiből néhány valószínűleg nem fog sikerülni, de kijön egy olyan fajta út is közülük, sőt több, ami egy olyan új felfedezés eredményez, ami enélkül meg se született volna, tehát a lehetőség se jött volna meg. Ezért egy ilyen alapvető dolognak tartjuk az ilyen csillagászatot és a kapcsolódó alapkutatásokat, szerintem az emberiség előre haladása, a tudomány fejlődése, a civilizáció fejlődése szempontjából, mert olyan dolgokat ad és fedez fel, amit egyébként apró hétköznapi ilyen kisebb fajta módosításokkal nem lehet megejteni, mert pont az a lényeg, hogy itt nincs annyira meghatározva, hogy hogyan kell csinálni, itt az van, hogy mi a probléma, mi a kérdés, mi a nehézség. Ebből pedig a kutató a saját maga útján találja meg végül a megoldást.
A csillagászat népszerű. Minden gyerek imádja a csillagászatot, a felnőttek is érdeklődnek iránta, ezáltal sokkal jobban értékelik is, nem?
Igen, egy kicsit ilyen szempontból könnyebb a helyzet. Mi a csillagászatban konkrétan tudunk mondani sok olyan dolgot, felsorolni számos olyan eredményt, amihez műszaki fejlesztés kapcsolódik, hétköznapi alkalmazás kapcsolódik. Gondoljunk arra a big data megközelítésekre, amiket manapság óriási adatállományok feldolgozásával az internet alapú környezetben használunk, de a háttérben sok olyan tényező is ott van, amit az ember azért nehezen tud konkretizálni. Például mennyiben befolyásolja gondolkodásunkat azt, hogy értjük, hogy most a nap miért kell föl, meg miért megy le látszólag. Vagy mennyire befolyásolja gondolkodásunkat azt, hogy tudjuk, hogy a Föld az egy kis elzárt űrhajószerű valami, ami ugye a hideg, kellemetlen világűrbe kering. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami a háttérben meghúzódik, csillagászati tudás, befolyásolja mindennapunkat, érdekli is az embereket, és egy kicsit kinyitja kapukat. Ha mondjuk összehasonlítanék most csak egy egyszerű képzelőbeli példát, mondjuk két gyerekcsoportot. Az egyik az csillagászat ismeretek nélkül nő föl, a másik pedig úgy nő föl, hogy látja a csillagoseget, tudja azt, hogy milyen érdekes objektumok vannak, ismeri azt mondjuk, hogy mit jelent az, hogy millió naptömeg, mit jelent az, hogy fény, év, meg ilyen távolságegységek, az bizonyára sokkal nyitottabb, bátrabb lesz, és mindenféle új nehéz problémákkal is sokkal bátrabban néz szembe, mint az, aki tulajdonképpen a képzeletét egy kicsit függetlenül használta a gyakorlati környezettől. Tehát a csillagászat olyan fajta eseteket, lehetőségeket, problémákat, égitestek körét, idő és térbeli távlatokat mutat meg egy fiatalnak, amiben, hogyha az megszokja ezt a gondolkodást, akkor egy rettentő nehéz problémától nem fog megriadni felnőtt korában, legyen az szinte bármilyen jellegű. Tehát növeli a kreativitás, növeli a bátor gondolkodás és a problémagoldó képesség iránti vágyat vagy hajlamot is elősegítheti.
Szigma, a holnap világa.
A következő 4 év legszebb, legfényesebb és legnagyobb képét mutatja a Földről nézve a Mars ezekben a napokban. Boldog Ádám, a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa kiemelte, hogy a vörös bolygó fenséges látványt nyújt egész hónapban, akár szabad szemmel gyönyörködhetünk benne, akár távcsővel vizsgáljuk a felszíni alakzatait.
Körülbelül 2 évente és 1 havonta következik be a Mars közelség, úgyhogy a Marsot szabad szemmel is egészen könnyen ki lehet majd szúrni az égbolton, egy nagyon fényes vörös pontként látszódik majd. 4 nappal a Mars közelség után 16-án lesz a legfényesebb, egyébként az ikrek csillagkép irányában érdemes majd keresni. Alig 96 millió kilométerre lesz majd tőlünk a Mars. Nyilván ez távolinknak tűnik, de csillagászat értelemben most egészen közel van hozzánk, úgyhogy a fényessége körülbelül a legfényesebb csillagokét fogja majd elérni, de a Siriushoz hasonló lesz. Néha felszokott röppedni az a hír, ilyen kacsaként megjelenik, hogy akkora lesz majd Mars, mint a Hold. Hát erről szó sincsen, sokkal-sokkal kisebb, mindig a látszó átmérője a Marsunknak a Földről, mint a Holdunké. Viszont távcsőben azért érdemes megszemlélni a vörös bolygót, mert sokkal több részletét meg tudja mutatni ilyenkor, mikor a Földhöz közel van. Akár a Svábhegyi Csillagvizsgálónak az alkalmain, esti programjain is ezt meg lehet tenni. Januárban és februárban dedikáltan vannak Marsra kihegyezett programjaink, amikor megmutatjuk a Marsnak a felszínét a nagy távcsöveinkben. Most éppen a legkorszerűbb 40 cm átmérőjű távcsővel lehet majd a Marsot jobban megszemlélni, és egyből látszódni fog majd, hogy vannak rajta világosabb területek, meg sötétebb területek. A világos területeken nagyon sok a por, sötétebb területeken pedig ezt a bazaltos vulkanikus tetőzetét láthatjuk a Marsnak. A leglátványosabb jelensége itt a Mars közelség, vagy felszínformái a Mars közelség esetén, az a Sirtis Major lesz. Ez egy kb. Ilyen India alakú sötét nyúlvány lesz, valójában egy pajzsvulkán, és mellette a kihűlt lávát láthatjuk majd. Délre ettől a jelenség egy hatalmas becsapódási medencét, 2300 km átmérő medencét látunk, ez a Hellas medence. Illetőleg, ami még nagyon érdekes, hogy az északi féltekén most kezdődik körülbelül a tavasz a Marson, úgyhogy még a pólus sapka az jól megfigyelhető, tehát a marsi jégnek meg a száraz jégnek így a kombinációját az északi pólus vidéken tök jól meg lehet megfigyelni.
Szigma, a holnap világa.
A sürgősségi ellátásra szoruló betegek kivizsgálását mostantól egy minden eddiginél gyorsabb és pontosabb képet adó, alacsony sugárdózisú CT-berendezés segíti a Semmelweis Egyetemen, mondta Maurovics Horváth Pál, a Semmelweis Egyetem orvosi képalkotó klinika igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szabó Gergő interjúja.
Nagyon modern CT-berendezésről van szó, egy úgynevezett fotonszámláló CT-ről, amiből eddig egy volt az országban, itt a Semmelweis Egyetemen, és ez a második ilyen berendezés. Ez egy egyedülálló dolog igazából, hogy egy intézeten belül két különböző típusú fotonszámláló CT található. Ez világviszonylatban is talán az első és az egyetlen eddig olyan fotonszámláló CT, ami sürgősségi betegellátást támogatja.
Mitől különleges ez a készülék?
Fotonszámláló CT talán az elmúlt 20 évnek a legnagyobb mérnöki bravúrja így a CT fejlesztés terén. Talán a betegek szempontjából legfontosabb, hogy egy jobb minőségű képet csinál, nagyobb térbeli felbontású képet csinál, mint a hagyományos CT-k, és mindezt kisebb sugárdózis mellett. Tehát ennek a tervezett ellátásban nyilván ott van szerepe, hogy korán tudunk diagnózist adni, kis elváltozásokat észreveszünk. Sürgősségi ellátásban pedig ugye ott a nagyon-nagyon nagy idő nyomás alatt dolgozunk, hogy azonnal diagnózist kell mondani, például egy súlyos sérült beteg esetén. Egy jó minőségű kép, ott a nagy felbontásban látjuk az eltéréseket, az mindig egy nagyobb magabiztosságot ad a radiológusnak. Például nem szükséges megismételni képet, hogyha bizonytalanok vagyunk, mert sokkal ugye jobb a képminőség, sokkal biztosabban tudunk diagnózist adni, és adott esetben akár gyorsabban is.
A hétköznapokban milyen tapasztalatokat szereztek, és tényleg akár mondjuk 24 óra alatt mennyi beteg CT felvételét tudják vele elkészíteni?
Nagyon pozitívak a tapasztalataink. 3 éve működik a Mövesz Egyetemen. 3 éve volt a gépnek a világpremierje, és igazából pont aznap sikerült telepíteni egyet a Semmelweis Egyetemre. Ez persze egy 2 éves előkészítő munka volt, és majdnem véletlen, hogy pont a világpremierrel egy időben tudtuk ezt a gépet akkor 3 évvel ezelőtt telepíteni ide a klinikára. Nagyon nagy előnye, mondom, az lényegében az, hogy kicsi sugárdózis a nagy felbontású képeket csinál, de emellett még valóban számolja a röntgenfotonokat, tehát innen ered a neve, hogy fotonszámláló gép, és nem csak számolja, hanem a fotonenergiákat is képes regisztrálni, tehát praktikusan színes CT-nek is hívják, tehát egy pontosabb diagnózishoz tudunk jutni, például egy onkológiai kérdés esetén, de kisebb vérzéses eltéréseket meglátunk a géppel. Nagyjából 3 év alatt ezen az első fotonszámláló gépünkön 30 ezer beteget vizsgáltunk meg. Mi tartjuk különben a világrekordot az egy nap alatt fotonszámláló CT-n megvizsgált betegek számát illetően, ez 152, ugyanis addig, amíg átépítettük a sürgősségi radiológiai részlegünket, addig az összes akut beteget ezen a CT-n vizsgáltuk. 8 hét alatt vizsgáltunk közel 6000 beteget, és voltak olyan napok, amikor 150 fölötti betegeket vizsgáltunk. Most ez a második fotonszámláló gépünk, ez a sürgősségi részlegre került, ahol átlagosan 100-120 beteget vizsgálunk egy nap.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.